Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! A Mária Rádió az Alkohol és Én című műsorát hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra, református diakónus. Az előző adáshoz hasonlóan most is külső helyszínen, a Dömösi Iszákos Mentő Misszióban rögzítem beszélgetésünket, ma esti vendégemmel, beszélgetőtársammal és szolgálótársammal, Frunza Máriával, akit szeretettel köszöntök.
Áldás békesség neked is.
Kedves Marika, sok éve ismerjük egymást szolgálótársként, hiszen rendszeresen jársz ide a misszióba önkéntes segítőnek. A hallgatók jól tudják, hogy rendszerint olyan ember érkezik a műsorba, aki maga is alkoholrabságából szabadult, és erről a szabadulásról szoktak itt bizonyságot, tanúbizonyságot tenni. A te életedben ez egy kicsit másképp volt, hiszen te magad sohasem voltál alkoholbeteg. Mégis nem túlzás azt mondani, hogy az alkohol ezerféle módon jelen volt az életedben, és sok-sok nyomorúságot okozott hozzátartozóként. Kérlek, meséld el nekünk, hogyan indult a te történeted.
Én 1950-ben születtem, Erdélyben, Marosvásárhely mellett. Kommunista családba születtem, édesapám kommunista volt. Akkor még gyermekként sem, meg fiatal felnőttként sem hallottam az Úr Jézusról, az Istenről. Nálunk a családban nem volt ilyesmiről szó, soha nem beszélgettünk róla, hogy tudtam, hogy van, nem volt, ami Isten tagadó soha, de úgy nem volt. Kapcsolatunk nem volt. Nem volt nagyon mély kapcsolat közöttünk, vagy...
Meg sem voltatok keresztelve.
De igen, megkeresztelni meg voltunk keresztelve, de csak annyi volt. Megkereszteltek aztán. Annyi. Engem például azért kereszteltek meg, egyszer vagy 3 hetes voltam, mert nagyon beteg voltam, és féltek édesanyám még, hogy meghalok, és gyorsan elvittek megkeresztelni, hogy nehogy megkereszteletlen halljak meg. Na mindegy, de a családban, a szülői családban ketten voltunk csak testvérek, de nagyon, nagyon szép család. Szegény emberek voltunk, mert szegények voltak a szüleim, de nagyon, hogy nagyon rendes emberek voltak, szép családunk volt. Szép életünk volt. Gyerekkorunk óta arra tanított édesapám felelősségre. 4-5 évesen már vigyáztunk bátyámmal, mert volt egy, ketten voltunk testvérek. Arra tanított édesapám, hogy kimegyünk a vala 3-4 disznóval a vetés mellé, legeltessük a disznókot, hogy éppen teheneket mindet, vigyázzunk, hogy ne menjenek a vetésbe, ne csináljanak át. Tehát egész pici korunk óta megtanított felelősség tudatra, hogy felelősséggel jár az élet. Aztán felnőttünk, felcseperedtem, elértem azt a ominózus 16 évet, aztán nagyon férhez kellett nekem menni, nem jártam iskolába, nem jártam ki a 8-at se, két hónap lett volna még a 8. végéig, de azt mondtam, hogy nem, akkor már inkább a Marost választom. Akkor azt mondta édesapám, na lelkem, Maros kell neked? Tehenész volt a termelőszövetkezetben dolgozott édesapám is, bátyám is a teheneknél, azt mondta édesapám, hogy oké, drága gyermeke, nem kell iskola neked, holnap beszélek az elnök eltársa, 12 darab fejős tehenem van nekem is, bátyádnak is, neked is annyi lesz, hónap után jössz velünk dolgozni, úgy is volt. Meg volt az a 12 darab kézzel fejős tehenem, ja Istenem, hogy vágytak a kezei. Megszoktam, nagyon nehéz volt, akkor már szégyeltem visszakozni. Aztán nagyon gyorsan férhez is mentem, aztán elköltöztünk a szülei háztól, de úgy mentem férhez, hogy édesapám még nem akarták, hogy ahhoz az emberhez menjek feleségül, mert ismerték a rokonokat, apját, bátyjait, tudták úgy, ahogy nálunk felé mondják, azt mondják, hogy asszonyverő férfiak nem nekünk való. Mi csendes, édesanyám még nem is veszekedtek, hogy szép csendes életek volt. Aztán, hogy megmutassuk, hogy megszöktünk. Mikor elé kerültünk, azt mondta édesapám nekem, hogy na Marika fiam, nem bántlak téged se, Lacit se. Elszöktetek, Isten legyen veletek, de ha fát hasogatnak a hátadon, fiam, nálam panasznak helye nincsen. Aztán nem is volt. 16 évet éltünk együtt, de 14. évben voltunk már, amikor rájöttek édesanyám, hogy engem mennyit vers a gyermekeket is, hogy milyen rossz életünk van, hogy milyen részeges alkoholista volt, hogy mennyit éheztünk, hogy mennyit rongyoskodtunk, hogy soha nem volt. Úgyis volt, hogy eltelt 2-3 év, nem tudtunk hazamenni a szüleimhez, mert soha, ha volt cipőnk, nem volt ruhánk, ha volt ruhánk, nem volt cipőnk, tehát valami mindig hiányzott.
És sosem panaszkodtál,
nem.
Ahogyan
azt nem, édesapám nem, mondta. Nem, mert azt mondta édesapám, hogy panasznak helye nincsen, akkor nem volt. Aztán meglátogattak édesanyámik egyik alkalomkos. Akkor rájött édesanyám, hogy milyen életünk van, mert elhitette velem a férjem. Csak hogy mondjam, ívott meg minden 3-4 hónapban, de inkább 3 hónaponként olyan kedves ottyant, hogy megvert gyermekestől. Tehát előbb megverte a gyermekeket, csak akkor én közbeálltam, hogy most mit akar, agyon akarod verni, vagy mi van. És akkor mondta, hogy oké, jól van, akkor nyúlod bokrostól, fiam. Akkor mind kaptunk. Utána aztán nagyon jó fél. Olyan jó ember volt 3 hónapig, hogy azt mondták a faluba, és azt mondták ott a városba is, ahol laktunk, mikor elváltam, hogy mindennek lesz itt az emberek, hogy azt a drága jó embert hogyha. Mikor kinn az utcán ölelt, puszilt, nagyon szeretett. És nem is volt szabad hangosan sírni a gyermekeknek sem, mikor verte, hogy bármi csendbe kellett legyünk.
És akkor még nem volt divat arról beszélni, hogy egy bántalmazó kapcsolat, nem. Gondolom, te is azt hitted, hogy ez a rendje a dolgok.
Így van. Aztán ugye Bányaváros ott nem volt egy üzlet, volt egy nagy üzlet, egy húsbolt, egy ruhás üzlet, egy vasbolt, és vagy 3 vagy 4 kocsma. Ahogy jöttek ki a bányászok munkából, hova mentek volna szórakozni, hiszen csak oda lehetett. És akkor amilyenek a férfiak, ugye, benne a bányában, ahova szórakoztak, hogy cukolták egymást, hogy a feleséged így, a feleséged olyan, a másik amolyan, és mit tudom enni. Az én páromban meg volt féltékenység is bőven. Aztán addig cukolták, amíg aztán úgy, mikor berúgott, hazajött, és jól levert. Ilyen, hogy mondjam, nehéz volt. Na, csak nem vettem én olyan nagyon, hogy mondjam, úgy vettem, hogy olyan az élet. Mert ugye a Bányavároson úgy volt, hogy ott a szomszédoknál is, hogy szinte minden harmadik, negyedik asszonynak monoklia volt. De ez volt a bányász feleségek élete, hogy ittak a bányászok, és megverték az asszonyt, és aztán ment az élet tovább. Aztán, de az a sok megalázás, az a testi lelki terror, az, amikor már késett 10 percet, hogy nem ért haza a munkába. Remektünk gyermeke. Legtöbbször, hogyha olyan volt, akkor a gyermekek tűntek ki az udvarra, otthonra, hogy ne legyenek otthon. Meg ha nem, akkor azt se tudtuk, hogy merre, milyen sarokba húzódjunk, hogy csöndbe legyünk, meg milyen kedve jön haza apa. És nagyon kivoltam már készülve idegileg, lelkileg.
Hány gyermek született, Marika?
5. 66-ban született az első, 68-ban a második, Isten nyugtassa, aztán 70-ben a harmadik, ő is nyugodjon csendesen, aztán 70-ben született Peti, 72-ben született Karcs, és 73-ban Júlcsa. Úgyhogy 7 év alatt 5 gyermek született. És az is ott az egész, mert én mindig arra gondoltam, az első 3-4 év szép volt. Jó volt, nagyon jó ember volt, úgy nagyon szép volt. Aztán megszületett a harmadik gyermekünk is, egész pici volt, mikor kaptam az első pofont. De mondom, valahogy Istenem megtörtént, ittas volt. Aztán utána a második pofon, és úgy. Utána aztán megint erre lettem, és megszületett a Karcs is, hát mondom, akkor már még a negyedik gyermek is csak helyre jön az esze, és nem fog verekedni, megváltozik. Nem változott, meg megszületett az ötödik is, mert ugye az első gyerekünk kislány volt, 3 fiú jött utána, azt mondta, hogy nem bánja, ha még 3 fiú lesz, de neki kell még egy kislány. Aztán az ötödik kislány lett, mondom, na most kislány van, akkor még milyen jó, mert meglát, nézd meg, milyen jó ember lesz a mi apuk. Még többet ivott, még többet vert, mint az előtt. Úgyhogy nagyon nehéz volt. Aztán ő elhitette velem, hogy úgyse kellek anyáméknak, nem kellek senkinek, mert annyi gyermeke, hova menjek. És azt csinált, azt tett velem se gyermekekkel, ami éppen neki jól esett. Tehát nagyon nehéz volt, nagyon-nagyon nehéz. 83-ig bírtam, tehát 16 év házasságot, de akkor aztán úgy gondoltam, hogy vagy én is iszok vele verset, vagy öngyilkos leszek, vagy ott hagyok. Tehát a jó Isten úgy akarta, hogy ott hagyjam őket.
És akkor elváltatok, és akkor vége lett ennek a házasságnak.
Vége lett ennek a házasságnak, persze.
Marika, innen fogjuk majd folytatni, de ugye szokás, hogy minden beszélgetőtárs készül egy zenével. És te is hoztál egy zenét, választottál egyet. Ezt fogjuk most meghallgatni. Ez a Jézus nyájas és szelíd. Miért ezt választottad?
Miért ezt választottam? Talán nem is tudom, hiszen más se olvasunk, hogy milyen alázatos volt, és hogy milyen szelíd volt, és az ő alázatát, és az ő szelídségét hagyta nekünk. Hát ezt nem lehet nem szeretni, ezt a dalt.
Meghallgatjuk. Kedves hallgatóink, ez a Mária Rádió, az Alkohol és Én című műsora. Folytatjuk beszélgetésünket Frunza Máriával külső helyszínen, a Dömösi Rehabilitációs Otthonban. Marika, ott tartottunk, hogy első házasságod egy nagyon nehéz és szomorú időszak után véget ért, és egyedül maradtál 5 gyermekkel. Hogyan folytatódott az életed?
Nem is tudom, hogy kezdjem és hogy mondjam. Eleinte hazamentünk, elmentem haza, és hazamentem előbb, mikor mentem haza, mert szökve mentünk, másképp nem tudtam menni, csak úgy, hogy megszöktem tőle. És csak a legnagyobbik lány volt kézni, a többi mind iskolába volt vele, mentünk haza együtt, kette. Aztán utána, harmadik, negyedik nap már otthon volt a férjem, hogy káromkodott, fogcsikorgatva, hogy menjünk vissza, mert hogy. De olyan érdekes, hogy ahogy kitettem a lábom onnan is, ahogy eljöttem, soha-soha nem féltem többet tőle. Annyira féltem, hogy mondják, mint az ördög a tömjéntől. Nagyon-nagyon féltem tőle. Hangosan, soha-soha nem vitatkoztam, nem veszekedtem vele. Verés után se, soha-soha. De ahogy hazamentem, hazaértem, tudtam, hogy többet nem vagyok a lőtávolon belül, soha többet nem féltem tőle. Káromkodott, hogy menjünk vissza, de hogy megyek, Laci, tudom, hogy honnan jöttem, nem mentem. Többet nem mentem vissza. Akkor el akarta vinni a lányt, a lányom azt mondta, nem menne a világ sűrű kincsé. Aztán megszökött, hazaszökött, a nagyfiú Isten nyugtassa, hazajött ő is. Aztán hazajöttek, a kicsik is mind a hárman hazakerültek hozzá. Aztán elmentem dolgozni, mert ugye édesapám mégis a szegény családból túl, mondtam már. És elmentem dolgozni egy zöldségesbe, és úgy szeptember 15-én kezdődik nálunk az iskola. Szeptember 1-e után volt, megkaptam a fizetésem, és elmentem, mert ugye nem volt, hogy annyi 3-4 gyermeknek vegyek ruhát az üzletből. Elmentem az Ócska piacra, mondom, onnan veszek nekik, szegényeknek átmosom, kivasalom. veszek nekik ruhát, cipőket, hogy legyen mivel iskolába indítsam őket. Elmentem a kicsi pénzre, megkötöttem, megvettem nekik a ruhákat, mire hazamentem, nekem nem volt egy gyermekem, a három kicsi, a három iskolás kicsi, csak a két nagy. Ő hazajött, és a három gyermeket visszavitte, ellopta őket. Aztán úgy szökdöstek szegények, mert nem szerették az apjaknak se, de tudták, hozzám jöttek, hazajöttek, ültek a vonatra szegények, sőt 100 kilométert vonatoztak, jöttek az anyuhoz. Hazaértek, pár nap múlva, hét múlva megint értek, jött megint vissza. De ilyen kóbor élet volt szegényeknek, hogy se velem, se velek. És a két nagy már nem félt az apjaktól, a nagyfiú sem ment vissza. A három kicsi ott volt az apjakkal egy darabig, aztán a két fiú elment, a két kicsi, kisebb fiú. Megszöktek az apjaktól, mert hozzám nem mertek jönni, mert amikor visszavitte őket, mindig megverte, hogy miért szöktek meg. Aztán elmentek szegények a nagyvilágba, nagy volt Románia, ki tudja, hol tekereget, hol hányodott a 12-13-14 éves gyermek. És mondta a nagyobbik fiam, hogy összeközben neki munkát szereztünk, aztán dolgozott a gyermek, és mondta, hogy ez már 87-ben volt, hogy ő úgy szeretné látni az öreget, már az apját. Én soha nem is mondtam az apjakról rosszat, soha nem neveltem ellene, hogy olyan voltam, amilyen mindig azt mondtam, és azt mondtam a fiúnak is. Lacika, azért mi nem jöttünk ki egymásra, nem tudtunk megélni, neked apád. Ki szeretnéd látni? Kiveszed a fizetésedet, életem, beszél meg az igazgató úrra, menj fel egy pár napra apádhoz, meglátogatod, vissza és dolgozod tovább. El is ment, csak aztán felment az apjához, csak addig szédítgette a gyermeket, ő visszament hozzá lakni. Mondta, hogy majd garzon, lakást rendez neki, meg munkát a bányán, ilyen kümszinti bányát, mert még kiskorú volt a fiú. És milyen jó lesz, azért garzon lakást, hogy nem mondjuk mi otthon, hogy ő azért vitte oda, hogy elveszi a pénzit a gyermeknek, vagy ilyennek. Tudod, ez mit kell egy 16 éves, 17 éves gyermeknek, könnyen el lehet még szédíteni. És visszament karácsonyra, 86-ba, eltelt karácsony, eltelt új év, eltelt január is, február is, március 10-én megkapta az öreg a fizetést, de közben vette a pálinkát és ivott a gyermekkel, verset itatta a gyermeket, úgyhogy az is megszokta már, hogy úgy itt a pálinkát, mint a vizet. És március 10-én, hogy kikapta a fizetést az öreg, kérdőre mondta Lacika, hogy most mi van, apu? Hát arról volt szó, hogy lakás, meg hogy munkahely, meg semmi, ha kell menjek egy moziba, magától kell kérjem a pénzt, hogy adjon egy mozira valót, vagy valami. Összevesztek, és összeverekedtek. Úgy találta a gyermek, ilyen vastag, régi fajta radiátorok voltak. Valahogy úgy verte az öreget a radiátorhoz, hogy eltört a lába. Akkor mindjárt a páromnak a húga, ott lakott a lépcsőházba, mint hívták a rendőrt, meg mindenféle. Elvitték a gyermeket, és ült 3 hónapot Csíkszeredában, mert hogy még csak kiskorú volt. Mikor kijött a börtönből, szegényként már nem mert hozzánk vissza, szégyelt, hogy visszajön, mert mi mondtuk neki akkor is, és leveleztünk a gyermekkel, azért Lacika, nem menj vissza, tudod, honnan jöttünk-e anyjáért, na minek kell oda visszamenni? Semmi értelme nincsen. Tudod, jól, hogy csak ígérget, csak hülyít, de semmi értelme nincsen. Hozzánk szégyelt visszajönni szegényként, mert édesapám is, édesanyám is mondták neki, hogy ne menjél vissza, fiam, mert semmi keresni valód neked ott nincsen. Az apja meg nem merte visszafogadni azért, mert hogy fél tőle. Így elmentek, még volt vagy 3-4 olyan félárva gyermek, mint ő. Elmentek Bébrailába, oda Dunadeltához közel, merre. Dolgoztak egy hónapig, másfél hónapig egy hajógyárba, hogy legyen pénzek, hogy szökjenek meg Romániába. Ez volt 87-ben. És meg is kapták a pénzeket, össze is szedték magukat. Elmentek a Duna partjára, mert milyen széles a Duna, nagy, hát itt is milyen széles, hát ott a Duna delta környékén milyen nagyon széles, de az én fiam nagyon jó úszó volt, és mondta, hogy ő úszó át a Dunát hamarabb, hogy mikor átélnek a Szerb Dunára, segítsen, melyik elfárad, mert tudja, hogy elfáradnak. Igen, csak hogy a román határőrök észrevették a fiamat, és meglőtték. július 6-án betöltött a 18. évit, 18-án meglőtték, aztán 24-én találták meg a búvárok, keresték.
Ott meg is halt a helyszínen, a vízben?
Persze, persze. És ahogy leereszkedett, elsodort az ás valahol, megakadt ki tudja mibe, hogy mondom, 18-án meglőtt, és majd 24-én találták meg a búvárok. Tehát ezt is annak köszönhetem, mind azt mondom, hogy, hogyha az a fránya francos ital, ha ne lett volna. Vagy még hogyha ivott is volna, ha ne lett volna olyan, mint amilyen volt, olyan agresszív, olyan durva velünk. Soha nem váltunk volna el. Úgyhogy nem lett volna soha semmi baj. De ez most már hiába okoskodunk a végén, mert ez már késő. Mikor Lacika meghalt, megismerkedtem egy fiatal emberrel, és összeálltunk. Akkor született 86-ban egy kislányunk. Lacika meghalt 87 júliusban, és akkor 88 júliusban született még egy kislányunk. De az már a 7. gyermekem volt. Nem igazán akartam megtartani, ugye 4 gyermek után elvették volna. De mondta a férjem, neki nem volt gyermeke, nem volt családja előttünk. És mondta,
a második férje.
A második férjem, igen. És mondta szegénykém, hogy hordjam ki, ahol egy tányér leves jut, a többinek neki is jut egy, azt mondja, és hordjam ki. Tudja, hogy Lacikát nem pótolhassa senki, de az is üljem meg. Aztán megszültem július 12-én 88-ban, november 12-én, pont 4 hónapos volt, amikor este 10 órakor vacsorázott, büfisztettem, játszottunk egy kicsit, kacarászott, gyönyörű szép fejlett gyermek volt, 1:30-kor csecsemőhalál, azt is elhitt. Aztán jött a rendszerváltás, de azelőtt ott voltak a gyermekek nálam. Jöttek már, aztán nem törődtek, már nagyok voltak, nem féltek az apjaktól, nem mentek vissza többet. Aztán, ha jött a rendszerváltás, akkor megint munkanélkül maradtunk állandóan, egyébben vagy 3-szor is. Aztán elmentünk Fehér megyébe, Szőlőbe dolgozni a férjemmel. Megcsináltattuk az útlevelénket, nem útlevelünk, mi nem számítottunk eljönni otthonról soha. Aztán 91-ben kijöttünk augusztusba.
Már hogy átjöttetek Magyarországra?
Átjöttünk Magyarországra, igen. Olyan helyre kerültünk, ahol mi mondták, és a tévében is, meg minden, hogy úgy tartották a románokat, meg mit tudom én, mind a rabszolgákat úgy dolgozottak. Hát mi is úgy dolgoztunk a férjemmel, mind a rabszolgák. Hát soha nem volt pénzük. 6 hónapban vagy egy évben egyszer hazamentünk, akkor kaptunk annyi pénzt, hogy menjünk haza. Vásároljunk ezt azt a kislányoknak, a kislánynak. És ennyi volt. De azért mindig reménykedtünk, hogy hát ha lesz jobb is, meg...
Második férjed, ő is ivott.
Igen, ő is alkoholista lett aztán. 2000-ben halt meg, de már úgy 96-97-ben alkoholista volt ő is.
Tehát átjöttetek Magyarországra.
Igen.
Ott a 90-es évek elején, legelején.
91-ben jöttünk
és át. És akkor utána hogy alakult a család élete?
A gyerekek mind otthon maradtak. Aztán 97-ben vagy 98-ban, amikor volt a napfogyatkozás, azon a napon jött ki Júlcsa lányom a fiával, hogy neki már a férje meghalt előtte való évben a vejem. Aztán kijöttek ők ide, Karcsi, a fiam, ő, alkoholista volt mind a két fiú akkor. Már 14-15 évesek voltak, és alkoholisták voltak mind a kette. És 2000-ben meghalt a férjem, ő is olyan részeg volt, persze ő részeg volt. Valami 4, nem tudom hány ezrelék alkohol volt a vérébe, amikor meghalt, mikor megvizsgálták, megnézték a vérit. Csepelen a bányatóba ugrálták a fejest részeges, egyszer egyik fejes után nem jött ki a víz, vagy a vízbe fulladt, az is a bor miatt. Hogyha nem lett volna kannás bor, illetve mai napig élhetnék. Tehát nagyon sok minden, nagyon-nagyon sok nehézséget okozott nekem az életemben, sok bánatot az alkohol. Aztán a fiam, a kisebbik, 2008-ban összehozta, drága jó Isten, olyan emberekkel dolgozott, akik Magyarországon otthon Erdélybe szabadultak, tették le a poharat.
Ez is egy misszió.
Igen, egy ilyen, mint itt az a dömösi. Csak bónuszpásztor, jó pásztornak hívják. És elmentem oda 2009 márciusába, tehát január-februárban ment, de csak egy hónapot maradt. Kijött márciustól, és a drága Úr Jézus úgy megsegítette, hogy azóta egy kortyot nem iszik, akkor sikerült letenni a poharat. Aztán általában elkerültünk 2009 őszén már, a Csepeli Kékkereszt csoportba, hogy ugye járjon csoportba valahova. Mondtam, hogy elkísérem, mert én tudom, hogy hol van a református templom, elmentünk a gyülekezetbe. És olyan érdekes volt, mikor bementünk az ajtón, és szemben megnéztem a falat, azokat a szemembe, az ott kiírva egy táblára, hogy jó, hogy jöttél, mi már régen vártunk. Jézusom, mondom. De az a fogadtatás, ahogy fogadtak azok az emberek, életemben soha nem éreztem olyan szeretetet, mint ott, amilyen szeretettel fogadtak, s vártak, mert tudták, hogy megyünk.
Tehát akkor ő a Karcsi fiad, aki megszabadult Magyarországon a...
Igen.
Tulajdonképpen megtért és megszabadult
Igen.
az alkoholból, és amikor hazajött, akkor te elkísérted őt, mint az édesanyja a Csepeli utógondozó csoportba.
Így igaz, így
és
igaz.
Ott történt veled valami.
Igen, ott történt velem az, hogy én nekem olyan nagyon... Én azelőtt nem tudtam Jézusról, nem tudtam... Tudtam, hogy van Isten, nem tagadtam én sohasem, de az Úr Jézusról soha nem hallottam semmit. Már úgy, hogy beszélni róla, vagy hogy mit csinált, vagy ki ő, vagy semmit nem tudtam. Aztán ott olyan szépen beszélt a tiszteletes úr róla, meg a csoportbeszélgetés, meg mindenféle, hogy nekem olyan nagyon-nagyon megtetszett, hogy jó Isten úgy segített, hogy 60 évet várt rám, nyújtogatta a kezét felém, amíg megfogtam a kezét, és megtértem aztán.
És Marika, te azt hogyan fogalmaznád meg, hogy mit jelent a te személyes életedben Jézus szabadítása? Hiszen téged nem az alkoholból szabadított,
nem,
meg miből szabadított?
Nem, de nekem is voltak nehéz rossz szokásaim. Én mindig azt gondoltam magamról, hogy én nagyon jó ember vagyok, mert engem úgy tanított édesapám, azt mondta egész kiskorunk óta, lelkem, gyermekem, ne lopj, ne csalj, ne hazudj, és felemelt fejjel kimehetsz a világba. Nem vertem át soha életembe senkit, nem csaltam ki, tehát nem toltam ki senkivel, nem loptam meg senkit, senkitől semmit nem vettem el. Én úgy tudtam, hogy én nagyon-nagyon jó ember vagyok. Aztán, ahogy megismertem az Úr Jézust, úgy gondoltam, hogy én a Krisztust ismerem meg jobban, de közben egyre jobban megismertem saját magam. És amikor rájöttem, hogy milyen borzasztó, hogy mondjam, egy gonosz tevű gyilkos vagyok. Hát tudod képzelni életem, mikor a férjem állandóan részeg volt, és állandóan volt legalább 10 terhesség megszakítása. Ez 10 gyilkosság, igaz? És amikor rájöttem én arra, hogy Atya, Úristen, te Marika, hát te gondolod magad jó embernek, egy utolsó gyilkos vagy. Édes jó Istenem! Olyan keserves éjszaka, mert nem volt soha, mind akkor keserves is.
Rátszakadt ennek a súlya.
Igen, de nagyon. Azt gondoltam, hogy megöl. Én már szinte egész éjszakát végig sírtam, végig könyörögtem a jó Istenhez, az Úr Jézushoz. Mikor felébredtem reggel, Dóri, mintha újra születtem volna, mintha a szívem helyett, nem tudom, egy lepke rebdesett volna, olyan könnyű volt, és olyan jó lelkem volt, ó Istenem. Akkor tudtam, hogy kegyelmet kaptam, megkegyelmezett az Úr Isten, megbocsátott azt a sok gonoszságot, amit tettem.
És azóta vele jársz.
Azóta vele járok.
És én tudom, hogy ez a velejárás, ez nem zökkenőktől mentes út. Azért komoly próbatételek értek itt az elmúlt években.
Ez igaz.
Meg tudod-e azt fogalmazni valahogy, Marika, hogy mit jelentett? Hiszen elmesélted azt, hogy elvesztetted gyermekeidet. És amikor már hitben éltél és hitben jártál, felnőttként felnőtt gyermekedet újból el kellett veszíteni, hiszen Péter fiad is néhány évvel ezelőtt ugye meghalt, és te ezt végig kísérted az ő utolsó időszakát. Mit jelentett neked ebben a nagyon nehéz időszakban az, hogy neked van Jézusod?
Nagyon sokat, mindent. Gondolom én azt nem is lehetett volna épésszel kibírni, mert Peti fiam, hogy rákos lett, 20-ba, 20 őszín tudták meg, hogy beteg, aztán 21 júniusban ment el. Addig kínlottus gondolt el, amikor úgy volt, hogy kicsit jobbacskán volt, hogy nem volt olyan nagyon beteg a kórházba, hazavittük, hogy jött Karcsi, Júcsa, Izuka. Tehát a testvéreim mind, ezért kijött a nagylányom Erdélyből, idejött, itt volt az utolsó 2 hónapban végig, hogy legyünk vele, hogy érezze szegénykém, hogy törődünk, hogy szeressük, hogy van családja. És azóta borzalmas, hogy Akkor láttam azt a drága sován arcát, tesózukat, a beesett szemeket, és rám néz, és mosolyog, és akkor mosolyogni kellett, mert nem lehetett sírni, hogy láss, hogy kétségbe vagyok, és mert nem volt szabad. Senkinek nem kívánom. Csak úgy milyen őszinte szívvel könyörögtem a drága jó Isten, hogy ne vegye el a harmadik gyermekemet is. És mégis elvitte. Csak azóta, hogy mondjam, azóta a jó benne, hogy ott volt az én drága Jézusom, az én Uram, és ő erőt adott, és ő segített, hogy az eszemben megértsem, hogy jó Isten annyit szabott ki neki, 51 évet. Én már 71 éves voltam, hiába morgolottam, hogy én itt szívom a drága levegőt 71 évesen, és 51 évesen elment, de neki csak addig szabta ki a jó Isten. És az eszem értette, tudta, de a szívem az nem akarta sehogy megérteni, hogy mégiscsak el kellett menjen. De a jó Isten erőt adott, csak akkor sikerült, feljöttem ide Dömösre, a gyógyítóra is, itt voltam 3 hetet.
Egy lelki gyakorlaton tulajdonképpen.
Így igaz, édes jó Istenem, milyen jó volt idejönni, és milyen jó volt itt a jó Isten közelébe, és itt közöttetek, itt kibeszélgetni a nehézségeket, a fájdalmakat, nagyon jó volt. Az ennélkül nem is tudom, tényleg nagyon rossz lett volna a vége. El ugye a temetés után vasárnap eltemettük Petit, hétfőn már mindenki ment dolgozni, egyedül maradtam otthon. A gondolta, ez a friss, katasztrofális volt. Nagyon nehéz volt. De jó Isten, és az Úr Jézus adott erőt, megsegített, és áldom őket. Áldom a drága Úr Jézust, jó Istennek.
Marika, köszönöm az őszintességed, azt, hogy ennyire bátran és őszintén kinyitod a szíved. Köszönöm azt, hogy bizonyságot tettél Jézus szabadításáról az életedben, és hogy így engedted, hogy mi is belelássunk ebbe a nagyon nehéz és nagyon szép életbe, amit jársz. És Isten áldása legyen az életeden, a szeretteiden, a szolgálataidon ezután is.
Nagyon szépen köszönöm. Áldás, békesség mindenkinek.
Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez érünk. Megköszönöm kedves beszélgetőtársamnak, Frunza Máriának, hogy velünk tartott ma este. 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió az Alkohol és Én műsorában. Ha valaki alkoholfüggőséggel kapcsolatos nehézségeit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az iszakosmentő@mariaradio.hu e-mail címre. Ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Ováriné Herpai Dóra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, és áldás békesség mindenkinek!
Amen.
Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Ováriné Herpai Dóra műsorát hallották.